Eplősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! ...2014 a rezsiharc éve lesz, ezt mondta a miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első napján. 11 ezer új baba kötvény két hónap alatt. Az államtitkincstár szerint kedvező, ezért népszerű az új megtakarítás. Ámokfutó diák gyilkolt Moszkvában, jó tanuló volt, nem tudják miért tette. Továbbra sem engedik be a kamionokat Szerbiába, több százan várakoznak a hó miatt a határon. A rezsiharc éve lesz 2014, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első napján. A kormányfő a rezsicsökkentés megvédését és folytatását nevezte a következő időszak legfontosabb feladatának. Hozzátette, ennek első lépéseként mielőbb meg kell alkotni a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt, második lépésként pedig fel kell venni a kesztyűt az Európai Unióval, amely kötelezettségszegési eljárással fenyeget. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy meg kell teremteni a non-profit energiaszolgáltatók működésének feltételeit is.
Ne csináljunk úgy, mintha meglepődnénk, hogy 2014 a rezsiharc éve lesz.
A rezsicsökkentés megvédését és folytatását nevezte az év legfontosabb feladatának Orbán Viktor. A miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben hozzátette, az elmúlt három évben sikerült megújítani Magyarországot, amelyik most már nem ijed meg senkitől, hisz saját erejében, és kiáll az érdekeiért, akár a brüsszeli multikkal, bürokratákkal és bankárokkal szemben is.
Meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést. Elég erősek vagyunk. Elég erősek ahhoz, hogy ne hagyjuk magunkat és ne engedjünk az érdekeinkből.
A miniszterelnök arról is beszélt, a kormány célja, hogy az energiaellátás Magyarországon legyen a legolcsóbb Európában. Azt mondta, ehhez akár már a héten meg kell alkotni a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényt, majd meg kell teremteni a non-profit energiaszolgáltatás feltételeit. Orbán Viktor hozzátette, a közműszolgáltatások árának csökkentése nem egyszeri intézkedés, hanem egy másik világ kezdetét jelenti Magyarországon.
Tudjuk, hogy a rezsicsökkentéssel és annak következetes folytatásával óriások tyúkszemére léptünk, akiknek nagy befolyásuk van az unió bürokráciájára. Ők pontosan tudják azt is, hogy a rezsicsökkentés nem kampány, hanem nemzet stratégiai kérdés Magyarországon, egy olyan stratégia, amelynek ráadásul az Unióban egyre több követője lesz.
A kormányfő napirend előtt azt is mondta, a tények azt mutatják, hogy Magyarország jobban teljesít. Példaként említette a rekordalacsony inflációt, a 3% alatti hiányt, a munkanélküliség csökkentését, és azt, hogy 10%-kal nőttek az átlagbérek. Az MSZP nevében Mesterházy Attila távollétében Harangozó Tamás reagált. A frakcióvezető helyettes hiteltelennek nevezte a kormány gazdaságpolitikáját, szerinte a forint árfolyama is emiatt gyenge.
Alkalmatlanok és méltatlanok önök, úgy, ahogy vannak ennek az országnak a vezetésére.
Az LMP frakcióvezetője Siffer András szerint a kormánynak nem sikerült megoldania a devizaadósok ügyét, és szerinte az sem igaz, hogy többen dolgoznak, mint 4 évvel ezelőtt.
Önök trükköznek a közmunkaprogram adataival, trükköznek arra, hogy elmenekülnek a fiatalok ebből az országból.
Vona Gábor, a Jobbik frakcióvezetője, a közbiztonság hiányát rótta fel a kormánynak, és hiányolta az elszámoltatást.
Nincs ebben az országban megélhetés, nincs közbiztonság, és nem volt 24 éven keresztül elszámoltatás.
Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője azt emelte ki, ismét több döntést hozott a kormány, amelyekkel a családokat támogatja.
Újabb 53 milliárd forint maradt a családoknál.
Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője is többek között a családi adó kedvezmény bevezetését emelte ki, szemben az előző kormánnyal, amikor több juttatást is csökkentettek.
Nyugdíjak tekintetében a Gyurcsány korszak végén önök egyhavi nyugdíjat vettek el minden nyugdíjastól.
Orbán Viktor viszont válaszában többek között a közmunkaprogrammal kapcsolatos kritikákra reagált. Azt mondta, a jövő szempontjából is jelentősége van annak, hogy ezek az emberek munkába járnak és nem segélyből kívánnak megélni.
Miért nem értik meg annak a jelentőségét, hogy családok voltak 20 éven keresztül, 100 000 szám ebben az országban, ahol úgy nőttek föl gyerekek, hogy egyetlen szülőt nem láttak reggel korán elmenni dolgozni. Miért nem értik meg, hogy annak van jelentősége, nem csak a gazdaság szempontjából, hanem a magyar jövő szempontjából, hogy ma 100 000 szám emberek elmennek reggel dolgozni.
A devizahiteles problémáról pedig a kormányfő azt mondta, 350 ezer embert már sikerült kisegíteni a csapdából, és amint a bíróság meghozza a szükséges döntéseket, újabb lépéseket tesznek a további érintettek támogatására.
A napirend előtti vita után a képviselők döntöttek arról, hogy még ezen a héten tárgyalnak a harmadik rezsicsökkentésről. A parlament épületében van Bősze Bernadett. Szervusz Berni, mikor lesz a vita és mikor lesz a döntés az ügyben?
Jó estét kívánok, szervusz! Holnap lesz a harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényjavaslat összevont vitája az országgyűlésben, és akár már csütörtökön el is fogadhatják azt. A javaslat szerint újabb 3 lépésben csökkenhet a rezsi. Áprilistól a gáz 6,5, szeptembertől a villany 5,7, októbertől pedig a távfő ára 3,3%-kal lehet alacsonyabb. A törvényjavaslatot egyébként még délelőtt tárgyalta a gazdasági bizottság. Ott a fideszes Németh Szilárd, mint előterjesztő azt mondta, hogy ezzel az újabb rezsicsökkentéssel a hazai háztartási energiaárak elérik majd az európai átlagot. A törvényjavaslatot egyébként egyhangulag általános vitára alkalmasnak találta a bizottság, így holnap kezdődhet a vita, és akár már csütörtökön lehet a zárószavazás is.
Berni, a törvényjavaslat nem csak a konkrét rezsicsökkentést tartalmazza, hanem fogyasztóvédelmi problémákra is kitér. Mire pontosan?
Én egyet emelnék ki ezek közül, de talán a legfontosabbat, azt, hogy kezelhetővé teszik a számlákat a vakok és gyengénlátók számára is. A harmadik rezsicsökkentésről szóló törvényjavaslat tartalmazza többek között azt is, hogy a vakok és gyengénlátók, amennyiben ezt majd kérik, braille-írással is megkaphatják a számláikat, vagy pedig e-mailben egy olyan számítógépes programmal együtt, amelynek segítségével hallani fogják a számlán szereplő adatokat. Információim szerint, amennyiben ezt csütörtökön ugye elfogadja a parlament, akkor Magyarország lehet az első Európában, ahol ezt bevezetik.
Berni, köszönjük! Több mint 10%-kal csökkenhet a villamos energiaára Magyarországon, ha működésbe lépnek az új paksi blokkok. Ezt mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök nevetségesnek és komolytalannak nevezte azokat az állításokat, hogy a bővítés emelné az árat. Az LMP és az MSZP ismét bírálta a magyar-orosz megállapodást. A Jobbik elnöke felelőtlennek tartja a szocialistákat, mert szerinte a paks ellenes kijelentések veszélyeztetik az Oroszországgal való gazdasági együttműködést.
Egy felelős kormány nem dönthet másképp, csak úgy, hogy egy tartósan növekedésben lévő gazdaság számára ezt az energiaigényt biztosítja.
Így érvelt Varga Mihály a paksi erőmű bővítése mellett az országgyűlés számvevőszéki bizottságában. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, az erőmű bővítés növeli az ország energiabiztonságát. Hozzátette, a gazdasági bővülést is segíti, és több százmilliárdos megrendeléshez juttatja a magyar cégeket.
Ez a beruházás körülbelül 1%-os gazdasági növekedést is eredményezhet, 1%-os GDP növekedést eredményezhet, és ez a beruházási időszak megkezdésétől kezdődően 8-9, de akár 10 000 új munkahelyet is teremthet az országban.
A lényeg nincs rendben. Miért így? Miért most és miért ezt?
Az MSZP-s Szekeres Imre szerint nem világos, hogy miért kellett most megkötni a megállapodást. Szerinte a kormány erre nem kapott felhatalmazást.
A miniszterelnök mindenféle felhatalmazás nélkül kötött egy megállapodást, és ebben a megállapodásban olyan elkötelezettségeket vállalt, nem csak pénzügyi értelemben, amely több évtizedre, több generációra kihat.
Schiffer András, az LMP frakcióvezetője napirend előtti felszólalásában előnytelennek nevezte a szerződést, és hangsúlyozta, hogy szerinte az atomenergia veszélyes.
Azzal számoljon majd el, hogy olyan környezeti kockázatokat hagy több generáción keresztül az utódainkra, aminek a hatásait ma nem is képesek kalkulálni.
Bona Gábor szerint a kormány számára semmilyen politikai kockázata nem lett volna, ha a szerződés kötés előtt a parlament is tárgyal a bővítésről. A Jobbik elnöke bírálta a szocialistákat, mert szerint az MSZP is tudja, hogy Oroszország fontos gazdasági partnere Magyarországnak.
Mit fog mondani Mesterházy Attila Putyin elnöknek a hosszú távú gázszerződések tárgyalásakor, miután kígyót békát kiabáltak Oroszországra? Bocsi, ezt fogja mondani?
Harrach Péter szerint a kormány felelős döntést hozott. A KDNP frakció vezetője hangsúlyozta, korábban az MSZP is egyetértett a bővítéssel.
Ezért volt furcsa számomra a tegnapi tüntetés, ahol ha nem is nagy tömegeket, de néhány kiabáló embert sikerült összehozni.
Rogán Antal szocialista pártfordulásról beszélt, ő is emlékeztetett rá, hogy az MSZP korábban támogatta a bővítést. A Fidesz frakció vezetője Bajnai Gordon 2010-es kijelentéseit idézte vissza.
Azt mondta róla, hogy Magyarország biztonságos energiaellátásához szükség van rá. Ma az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy az atomenergia felhasználása teremt lehetőséget olcsó villamosenergia előállítására. Ezt mondta akkor. Ma az ellenkezőjét mondja.
Orbán Viktor viszont válaszában nevetségesnek nevezte, hogy az atomerőmű bővítése megemelné az áramárát.
Ez nevetséges, ez egy komolytalan álláspont. A dolog úgy áll, hogy abban az esetben, hogyha sikerül a terveinket megvalósítani, a két új blokk belépésekor körülbelül 13%-kal fogjuk csökkenteni ismét Magyarországon a villamosenergia árát.
A miniszterelnök hozzátette, Magyarországnak nem a nukleáris függőség, hanem a gázfüggőség ellen kell a legtöbbet tennie. Ezért minden olyan energia, ami ezt csökkenti, az növeli a nemzeti szuverenitást.
Több mint 6,5 milliárd forint megrendelést kapott a paksi atomerőműtől 2000 és 2010 között az MSZP-s Józsa István cége. Hívta fel a figyelmet Balla György, a fideszes országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a szocialista energiapolitikus meglehetősen sokat nyilatkozott régen és most is Paksról, de a véleményét az alakította, hogy a cége kapott-e megrendelést vagy sem. Balla György hangsúlyozta, érdemes lenne kivizsgálni, hogy az akkori kormánypárti politikus érdekeltsége hogyan juthat ott ilyen értékű megbízáshoz.
2010-ig, amíg ezek a megrendelések tartottak, látványosan mindenhol érvelt a paksi atomerőmű bővítése mellett, majd 2010 óta, amióta ezek a megrendelések megszűntek, gyakorlatilag most a legnagyobb ellenzőjévé vált, én azt gondolom, hogy ezt érdemes vizsgálni.
Józsa István azt mondta, eddig sem titkolta ezt a vállalkozását. 2010-ig, amíg eladta tulajdon részét a cégben, folyamatosan szerepeltette vagyonnyilatkozatában. Az országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökét és két tagját, akik le is tették az esküt. A bizottság elnöke Földváriné Kis Réka lett, tagja pedig Ötvös István és Sós Viktor Attila. Két további tagot a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a közigazgatási és igazságügyi miniszter nevezett meg. Előbbi Bank Barbarát, utóbbi Máté Áron történész delegálta. A bizottság a kommunista diktatúra működését vizsgálja majd. Több tucat kis és közepes vállalkozás jutott támogatáshoz a tavaly meghirdetett kereskedelemfejlesztési pályázatokon, jelentette be a Nemzetgazdasági Tárca államtitkára. Szatmári Kristóf azt mondta, a korábbi duplájára kellett emelni a keretösszeget a hatalmas érdeklődés miatt. Hozzátette, a támogatások segítségével a cégek könnyebben juthatnak el a külpiacokra, ezzel is segítve a gazdasági növekedést és a munkahelyek megtartását.
Ezeket átnéztétek, ezt a csomópontokat is?
Szénatárolót terveznek a mérnökök. Ez a vállalkozás idén már egy tucatnyi építkezésbe vágott bele. Főként mezőgazdasági létesítményeket és középületeket újítanak fel, illetve építenek. A kis cég egyike azoknak a vállalkozásoknak, amelyek sikeresen szerepeltek a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett kereskedelemfejlesztési pályázaton. 20 millió forint támogatást nyertek.
Ebből az összegből földmunkagépet szeretnénk vásárolni. Így a saját tulajdonú földmunkagéppel évente több millió forintot tudnánk megtakarítani, mivel eddig bérföldmunkagépeket használtunk. Ezt a megtakarítást a későbbiben vállalkozásunkba szeretnénk visszaforgatni.
A cég azt tervezi, hogy a jövőben külföldön is vállal majd munkát. Most úgy tűnik, hogy Kazahsztánban kapnak hamarosan megbízást.
2013. október 17-én hirdettük meg a kereskedelemfejlesztési pályázatot.
Az eredetileg 300 millió forintos keretre több mint 170 cég 2,5 milliárd forint támogatásra nyújtott be pályázatot. A túljelentkezés miatt a szakminiszter megduplázta, vagyis 600 millió forintra emelte a támogatási összeget, amit 33 kis és közepes vállalkozás nyert el.
Alapvetően a pályázat célja az volt, hogy valóban olyan hazai vállalkozásokat támogassunk, akik már itthon valamennyire bizonyítottak, van olyan termékük, szolgáltatásuk, amely eladható a külpiacokon is, vagy ha van olyan beruházási igényük, amely szükséges ahhoz, hogy ezt a külpiacra jutást meglépjék, akkor ezt el tudják belőle végezni.
Az állami segítségért cserébe a nyertes cégek 3 évig nem bocsájthatnak el senkit. Emellett növelniük kell az exportjukat is. A szaktárca azt reméli, hogy az ilyen és az ehhez hasonló pályázatokkal javul a kis és közepes vállalkozások versenyképessége, és egyre többen léphetnek ki a külpiacokra, amivel a gazdasági növekedést segíthetik. Amit egyre több vállalat tart biztosnak, legalábbis erre utal, hogy januárban emelkedett méghozzá több mint 7%-kal az úgynevezett beszerzési menedzserindex decemberhez képest, és így már közelíti a 60%-ot. Ez a szám megmutatja, hogyan ítélik meg a feldolgozóipari vállalatok jövőbeni helyzetüket. A Híradó által megkérdezett elemző szerint az 50% feletti érték azt jelzi, hogy nagyon kedvezőnek tartják kilátásaikat. Ez leginkább azért van így, mert megrendeléseik a közelmúltban jelentősen növekedtek, és tovább növekedhetnek.
A járműgyártás területén bekövetkezett, utóbbi években bekövetkezett kapacitás bővítések kezdenek beérni, és ennek köszönhetően, valamint annak, hogy a magyar gazdaság is javuló tendenciát mutat az elmúlt negyed években, és ehhez párosul az, hogy a külpiacok, főleg a német gazdaság is egyre jobban teljesít, tehát nőhet a magyar termékek, vagy a Magyarországon gyártott termékek, feldolgozóipari termékek iránti kereslet.
Elemzők szerint az elmúlt hónapok gazdasági adatai arra utalnak, hogy ez a pozitív megítélés tartós maradhat, ami előrevetíti, hogy a gazdasági növekedés is tartós lehet.
Jelentősen növelik a magyar exportot, és ezen keresztül a teljes magyar nemzetgazdasági teljesítményt a nagy nemzetközi vállalatokkal kötött stratégiai megállapodások, jelentette ki a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkára Zalaszentgróton. Szijjártó Péter a Coca-Cola Magyarország palackozó üzemében az ásványvíz export elindítása alkalmából arról beszélt, hogy a kormány eddig 38 stratégiai megállapodást kötött, többségében nemzetközi vállalatokkal. Ezek a cégek azóta 650 milliárd forintnyi beruházást hajtottak végre, és 5500 új munkahelyet teremtettek Magyarországon.
Az, hogy a Coca-Cola megindítja a Bistra ásványvíz exportját Horvátországba, ezáltal nem kevesebb történik a magyar ásványvíz piacon, mint hogy a teljes magyar ásványvíz export megduplázódik ezzel a beruházással, illetve a Coca-Cola horvátországi piac szerzésével.
Emelkedik az üzemanyagok ára szerdától, a 95-ös benzin és a gázolaj is literenként 3 forinttal kerül majd többe. A benzin átlagosan így 405, a gázolaj pedig 423 forint lesz. Több mint 11 ezer start számlát nyitottak az elmúlt két hónapban a Magyar Államkincstár fiókjaiban. Dancsó József, a kincstár elnöke azt mondta, december eleje óta 2,5 milliárd forintot helyeztek el a számlákon. Az új baba kötvényre a mindenkori inflációnál 3%-kal nagyobb kamat jár.
Szabó Szilvia háromszoros olimpiai ezüstérmes, 13-szoros világbajnok kajakos, 2 gyermek édesanyja. Mindkettőjüknek nyitott start számlát.
Amellett, hogy ugye ez egy kiváló lehetőség, amellett mi is szeretnénk befizetésekkel is gyarapítani, hogy majd mikor 19 év múlva lejár, és ki tudják venni, akkor egy olyan összeghez tudjanak jutni, ami az egy komoly segítség így az életkezdésnél.
Hétfőtől jegyezhetőek a Magyar Államkincstárnál a 2014-es évjáratú baba kötvények. A január 31-e után született gyerekek nevére lehet vásárolni. A szülőnek nem kell más tennie, mint nyitnia egy start számlát a Magyar Államkincstárnál, amelyre az állam egyszeri 42.500 forint támogatást utal. A 19 éves futamidejű állampapírban tartott összeg után pedig az inflációnál 3%-kal magasabb kamatot fizet. A számlán lévő összeget a szülő is gyarapíthatja. A befizetett összeg után további 10% állami támogatás is jár, de legfeljebb évi 6.000 forint. Ha valaki havonta csak 1000 forintot fizet be, a futamidő végén csak nem 600.000 forint megtakarítás lesz a számlán. Havi 5.000 forint befizetésével pedig az összeg a 2,5 millió forintot is elérheti, amelyet adómentesen lehet felvenni.
Szabó Szilviát,
az államkincstár elnöke a december eleje óta jegyezhető új babakötvényt nagyon jó befektetésnek tartja, szerinte ezért egyre népszerűbb.
A babakötvény, ami a start értékpapírszámlán van nyilvántartva, vagy rendkívül versenyképes termék, hiszen egyrészt az állampapírok kockázatmentességét hordozza magában, másrészt pedig az éves átlagos infláció fölött 3%-os hozamat biztosít.
Hozzátette, a babakötvény népszerűségét az is mutatja, hogy az elmúlt két hónapban több mint 11 ezer új startszámlát nyitottak.
Fegyverszünetet tartanak a kijevi tüntetők radikális csoportjai, miután ígéretet kaptak a belügyminisztériumtól bebörtönzött társaik szabadon engedéséről. Mostanáig 112 aktivistát engedtek ki az őrizetből, és a megállapodás szerint péntekig még legalább ennyien visszanyerik szabadságukat. Ebben az esetben a tüntetők visszavonulnak a korábban elfoglalt városháza épületéből és az egyik lezárt utcából. Az ukrán parlament holnap tárgyal a tüntetőket érintő amnestiáról és az államfő jogkörének szűkítéséről. Közben egy litvániai kórházban folytatják a nemrég elrabolt és brutálisan megkínzott ellenzéki aktivista Dmitro Bulatov gyógykezelését, akinek ugye nemzetközi felháborodást keltett. Iskolai túszdráma Moszkvában agyonlőtt egy tanárt és egy rendőrt, majd túszulejtette diáktársait egy gimnazista. Apja fegyvereivel lőtt, és végül az édesapja rábeszélésére adta meg magát a rendőröknek. Hogy miért kezdett lövöldözni, azt nem tudni. A fiú kitűnő tanuló volt, és tanárai szerint nem voltak konfliktusai.
Pánikban sírva menekültek a diákok a moszkvai iskola épületéből, jóval azután is, hogy a rendőrség ártalmatlanná tette a lövöldöző fiút. A helyszínre érkező mentősöknek több, sokkos állapotban lévő gyermeket is el kellett látniuk. Legtöbben azt sem tudták, mi történt valójában. A tanárunk szólt, hogy azonnal menjünk el az ablak mellől. Aztán a többi diákkal együtt át kellett mennünk a díszterembe. Sírtunk, aztán megérkeztek a szüleink, akiket kisebb csoportokban engedtek a bejárathoz, meséli az egyik lány. A lövöldöző egy tizedik osztályos diák volt, aki apja két engedéllyel tartott puskáját vitte magával az iskolába. Megfenyegette a biztonsági őrt, majd egyenesen a tizedikesek osztálytermébe ment. Ott figyelmeztetés nélkül agyonlőtte 30 éves földrajztanárát. Ezután berontott egy másik terembe és túszulejtett 28 diákot. A fiú a kiérkező rendőrökre is tüzet nyitott. Egyiküket megölte, egy másikat súlyosan megsebesített. Végül édesapja rábeszélésére megadta magát. A támadás híre gyorsan elterjedt Moszkvában, miután több gyerek is SMS-ben értesítette szüleit. Anya, segíts! Gordaevnek fegyvere van és lövöldözni kezdett. Az iskolában vagyunk. Anya, segíts, ez nem vicc! Olvassa fel a lányától kapott üzenetet az egyik szülő. A túszulejtett gyerekek azt mondják, társuk nem bántotta és nem is fenyegette őket. A támadásra egyelőre nincs magyarázat, hiszen az iskola egyik legjobb diákjáról van szó. Az osztálytársak és a tanárok egybehangzóan azt állítják, nem vettek észre semmi különöset a fiún, aki minden tantárgyból kitűnő volt. Egyelőre pszichiáterek vizsgálják, közölte a helyszíne siető oktatási miniszter. A diákoknak és a szülőknek szakértők segítenek feldolgozni a történteket. Moszkva főpolgármestere a város valamennyi iskolájában biztonsági ellenőrzést rendelt el.
Itthon feltehetően élettársa gyilkolta meg azt az 53 éves férfit és annak édesanyját, akiket holtan találtak a házukban ma reggel lakiteleken. A rendőrség közleménye szerint az asszony a bűncselekmény után öngyilkosságot kísérelt meg, de miután a helyszínen ellátták, kórházba szállították. Az áldozatok halálát az elsődleges orvosszakértői vélemény alapján szúrt sérülések okozták. Romlik a levegő minősége Miskolcon, ezért a város polgármestere elrendelte a smogriadó tájékoztatási fokozatát. A szállópor miatt egészségtelen a levegő többek között Nyíregyházán és Debrecenben is. A légszennyezettség romlása miatt az önkormányzatok azt kérik, hogy aki teheti, ne használjon személyautót, főleg dízel üzeműeket, és utazzanak inkább a közösségi közlekedés járműveivel. Az előrejelzések szerint csütörtökig nem várható változás az időjárásban, így marad a szmogos levegő is. Még mindig járhatatlan több útszakasz a Vajdaságban a hóátfúvások és a hótorlaszok miatt. A napok óta tartó ítélet időben diákok ezrei nem jutottak el az iskolákba, ezért csaknem 100 intézményben rendeltek el rendkívüli szünetet. Kamionok ezrei vesztegelnek a parkolókban a szerb és a magyar oldalon is. Közben Ausztriában is rengeteg hó esett, egyes helyeken néhány óra alatt 2 méter, ezért már a hadsereget is bevetették a mentéshez.
Több száz Magyarországra tartó kamion vesztegel péntek óta az ítéletidő miatt Újvidéknél, az autópálya mellett. Olyan sokan torlódtak fel, hogy attól tartanak, ha megszűnik a kamionstopp, akkor is csak napok múlva juthatnak át a határon.
A legjobban attól félünk, hogy ha meg is indítanak, ez a röszkei horgos határ, ez minimum vagy 3 nap lesz. Tehát mert itt több, csak itt vagyunk körülbelül, vagy 300-an.
A híradó tudósítója szerint a Vajdaságban az utakon nincs már veszélyben senki. A viharos szél és az embermagasságú hó miatt azonban olyan veszélyes közlekedni, hogy az egész országban kamionstopp van.
Az Újvidék Szabadka autópályáról minden veszteglő gépkocsit kimentettek. A hatóságok azonban egyelőre továbbra sem engedélyezték rajta a forgalmat. Vajdaság szerte továbbra is fennakadásokat okoznak a forgalomban, a hóátfúvások és hótorlaszok, főként a tartomány középső és északi részén. Több út járhatatlan, így például Szabadka, Versec, Pancsova és Topolya környékén.
A nemzetközi vonatok is Magyarország felől csak Szabadkáig közlekednek. Újvidék irányában a vasúti síneket továbbra sem sikerült megtisztítani a hófúvásoktól. Magyarországon is több mint 500 kamion várakozik a röszkei határátkelő előtt, mert a szerb hatóságok egyelőre nem engedik be a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket.
Tegnap reggel érkeztem, Tiszavasváriból jöttem, és Törökországba megyek.
A Csongrád megyei rendőrök a kamionokat folyamatosan ellenőrzik. Teját osztanak és szórólapokon tájékoztatják a sofőröket a helyzetről. Közben Szlovéniában továbbra is hatalmas áramkimaradásokat okoz az ítéletidő. Az erős szélben a hó és a jég súlya alatt sok távvezeték leszakadt. A lakosság egynegyedének otthonában nincs villany. Németország, Ausztria és Csehország már aggregátorokat is küldött Szlovéniának. Ausztriában vannak olyan helyek, ahol néhány óra alatt 2 méternyi hó hullott. Embermagasságú hófalak között közlekednek az emberek, és már a hadsereg segítségét is igénybe kellett venni. Most érkezett meg 80 katona. Az lesz a feladatuk, hogy segítsenek a közintézmények tetejéről letakarítani a hótakarót, mondja az ezredes. A helyiek azt mondják, emberemlékezet óta nem esett ennyi hó ilyen rövid idő alatt. A közlekedésben különösen nagy fennakadást okoz, hogy több helyen a hóesést ónos eső váltotta fel.
Az összefogás név használata megtévesztheti a választókat, az összefogás párt vezetője szerint. Ezért, ha a baloldali pártszövetség továbbra is használja, az Országos Választási Bizottsághoz fordulnak. Szigetvári Viktor, a baloldali pártszövetséghez tartozó Együtt PM társelnöke azt mondta, nem ülnek le Szepesi Zsolttal tárgyalni, mert szerinte nincs köztük vita.
Az öt párt, vagyis az MSZP, az Együtt, a Párbeszéd Magyarországért, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt hivatalosan január 23-án közölte, összefogás néven folytatja a kampányt. Két nappal később Mesterházy Attila már így kampányolt az MSZP nagygyűlésén, ahová Gyurcsány Ferenccel és Fodor Gáborral, valamint Bajnai Gordonnal és Szabó Tímával közösen vonult be. A rendezvényen az MSZP logója mellett szerepelt az összefogás szó is. Győzzön az összefogás 2014-ben, ez pedig már egy másik párt honlapja. Az összefogás pártot 5 évvel ezelőtt alapították, és tavasszal ők is indulnak mind a 106 körzetben.
Ő is az összefogás nevet használják, mi is az összefogás nevet használjuk. Tehát innentől kezdve a választók meg lesznek tévesztve.
Az összefogás párt elnöke, a volt monoki polgármester szerint, a választókat megtéveszti a baloldali pártszövetség azzal, hogy az összefogás nevet használja. Szepesi Zsolt ezért levele írt a baloldali szövetséglista vezetőjének. Tisztelt miniszterelnök jelölt társam, így szólítja meg Mesterházy Attilát Szepesi Zsolt. Az összefogás pártelnöke azt írja, találkozzunk, nézzünk egymás szemébe, és találjunk megoldást a helyzet orvoslására. Az összefogás párt szerda reggelig adott haladékot a baloldali pártszövetségnek, hogy ne használják az összefogás nevet.
Ezután az Országos Választási Bizottsághoz fogunk fordulni, és a megfelelő jogi lépéseket meg fogjuk tenni. Ez a jogi része, politikai részről pedig valószínű, hogy a székházuk előtt újra elvisszük a bajáról már ismert nemzeti gulyáságyunkat, és most a vicc kedvéért egy jókai bablás fogunk főzni, hogy ezzel tiltakozzunk, hogy nem lehet más nevével ékeskedni.
Ne idegeskedjen, Szepesi úr, ne idegeskedjen, ez öt párt együtt gondolkodása, összefogása. Viktor elmondja tételesen a dolgokat.
Így reagált a szocialista Gurnándor az összefogás párt felszólítására, és rögtön átadta a szót Szigetvári Viktornak, az Együtt PM társelnökének.
Minket a választók neveztek el összefogásnak.
Szigetvári Viktor szerint nincs jogi vita köztük a névhasználatban, mert, ahogy mondta, mind az öt baloldali párt neve és logója szerepel majd a szavazólapokon. Az Együtt PM társelnöke azt is mondta, nem ülnek le Szepesi Zsolttal tárgyalni.
Semmi okunk nincsen vele vitatkozni. Én bíztatom őt, hogy kampányoljon, és akkor támogatást is fog kapni a választóktól. De egy olyan ember, aki maga elnevezte a saját pártját, szerintem nem kell, hogy nekünk partnerünk legyen bármilyen beszélgetésben.
Az Összefogás párt elnöke közölte, ha szerda reggel 9-ig nem kapnak választ a baloldali pártszövetségtől, akkor megteszik a jogi lépéseket.
Hová tűnt Mesterházi Attila, miért nincs a munkahelyén? Ezt kérdezte Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője a parlamentben. Az MSZP elnöke 8 napja a párt nagygyűlése óta nem jelent meg nyilvános eseményen. A honlapjára tegnap felkerült írás szerint Washingtonban van. Közben Gyurcsány Ferenc folytatta itthoni kampányát. A DK elnöke január közepén arról beszélt, hogy ő úgy muzsikál majd, ahogy Mesterházi Attila rendeli. Most azt mondta, ez nem Mesterházi Attila személyes kampánya.
Egy bohóc és több tucat tüntető várt a Győrben Gyurcsány Ferencet. Füttyel és hangos kiabálással fogadták, amikor meglátták a volt miniszterelnököt. Gyurcsány Ferenc megállt, mosolyogva végignézett a tüntetőkön, majd köszönt nekik.
Jó napot kívánok!
A Demokratikus Koalíció elnöke lakossági fórumra érkezett, vagyis tovább folytatta országos kampánykörútját. Múlt héten kedden Battonyán.
A magyar baloldalnak sok mindent újra kell gondolnia.
Szerdán Budapesten.
Költségvetési kiigazítás, vagy megszorításra lesz szükség.
Csütörtökön Szegeden. Pénteken Törökszent Miklóson járt.
Amelyben a svájci frankért nem 255 forintot kell fizetni, hanem 180-at.
Mesterházi Attila eközben egyszer sem jelent meg sajtónyilvános eseményen, és amióta Gyurcsány Ferenc belépett a baloldali szövetségbe, azóta összesen 3 nyilvános rendezvényen beszélt az MSZP elnöke. Legutóbb egy hete szombaton az MSZP nagygyűlésén, amikor a beszéd közben valaki azt kiabálta, hogy kötelet. Mesterházi Attila a nagygyűlés után az ATV-ben azt mondta, hallott bekiabálást, de nem azt, hogy kötelet, hanem azt, hogy börtönt. A 8 nappal ezelőtti interjú óta Mesterházi Attila nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Szombaton kérdeztük az MSZP-t, ennek köze van-e a nagygyűlésen elhangzott bekiabálásokhoz, illetve Mesterházi Attila ottani megnyilvánulásához. A párt sajtófőnöke akkor válaszában azt kérdezte, milyen nyilvános rendezvényről hiányoltuk Mesterházi Attilát. Egy nappal később, vasárnap az MSZP elnöke honlapján azt írta, Washingtonban van. Hétfőn, az országgyűlés első tavaszi ülésnapján sem vett részt Mesterházi Attila. Ezt Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője is szóvá tette.
Hová tűnt Damon Hill? Hová tűnt Mesterházi Attila? Hol van a baloldal kijelölt miniszterelnök jelöltje? Miért nincs a munkahelyén a baloldal kijelölt vezetője, akkor, amikor a parlament elkezdi az ülését?
Mert egy gyökeresen új helyzet. Ő rendel, mi meg... muzsikálunk hozzá.
Január közepén még ezt mondta a baloldali szereposztásról Gyurcsány Ferenc, vagyis, hogy Mesterházi Attila rendel, és ők pedig azt elfogadják.
Ez a kampány nem Mesterházi Attila személyes kampánya, hogy is lehetne.
Győrben már arról beszélt, hogy ez nem Mesterházi Attila kampánya, hanem a demokratikus ellenzéké. De megnyugtatott mindenkit, hogy fogják még látni az MSZP elnökét.
Hosszú ez a kampány. Fogják elég sokszor látni Mesterházi Attilát. Lesz elég lehetőség elmondani, hogy mit gondol Magyarország jelenéről és jövőjéről.
Gyurcsány Ferenc azt mondta, kiegyensúlyozott a kapcsolat az ellenzéki vezetők között, és rendszeresen egyeztetnek a kampányról.
Megérkezett az a csaknem 95 tonna tartós élelmiszer Szolnokra, amelyet az Ökumenikus Segélyszervezet oszt ki a megyében. Szolnokon a következő hetekben 1000 darab olyan csomagot osztanak ki a rászorulóknak, amelyek többek között tésztát, konzervet, kekszet és tejet tartalmaznak. Az Ökumenikus Segélyszervezet összesen csaknem 2000 tonna tartós élelmiszert oszt szét 400 település 500 000 rászorulója között. Kell és érdemes is küzdeni a daganatos betegségekkel. Erre hívják fel a figyelmet civil szervezetek a rákellenes világnapon. A Magyar Rákellenes Liga elnöke azt mondja, minél többet kell beszélni a betegségről, mert a baj általában időben felismerhető. Magyarországon évente körülbelül 80 000 új rákos betegséget diagnosztizálnak.
Sok mindent át kellett gondolni, akkor letisztáztam magamba a dolgokat, és akkor utána megkivágtam a kezelésnek.
Domonkosné Gász Andrea 2 éve tapintott ki egy csomót a hónaljában. Azonnal orvoshoz fordult, és mellrákot állapítottak meg nála. Családja segítségével elkezdte a kezelést, mindvégig hitt a terápiában, és már a tünetmentes.
A doktornőtől megkérdeztem, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem, mit tanácsol ő, és akkor az alapján, tehát én megfogadtam teljes egészében, amit ő mondott.
Az orvosok tapasztalata az, hogy a daganatos megbetegedések felében maguk a páciensek veszik észre a tüneteket. Ezért nagyon fontos, hogy minél előbb forduljanak orvoshoz. Ha idejében elkezdik a kezelést, a betegek körülbelül felének életét meg lehet menteni. A szűrővizsgálatok mellett a megelőzés is kulcsfontosságú.
Valaki nem figyel oda magára, keveset mozog, elhízik, nem figyel oda az étkezésére, dohányzik, mértéktelen mennyiségbe fogy a szeszes italt, akkor jóval nagyobb a valószínűsége, hogy egy daganatos betegség kialakuljon. Tehát bizonyos értelemben az életmódunkkal mi is egy kicsit felelősek lehetünk a daganatos betegségekért.
Magyarországon évente körülbelül 80 ezer új rákos betegséget diagnosztizálnak. Körülbelül 40 ezeren gyógyulnak meg, 30 ezeren viszont meghalnak a daganat miatt. A tüdőrák a leggyakoribb, ezt a férfiaknál a vastagbél, nőknél pedig az emlőrák követi. A Magyar Rák Ellenes Liga elnöke hétfőn azt hangsúlyozta, minél többet kell beszélni a betegségről, hiszen a baj általában felismerhető és érdemes tenni is ellene.
Vigyázzunk és tartsuk be az egészséges életmód szabályait, menjünk el a szűrővizsgálatba, vigyázzunk a családunkra is, mert kár lenne, ha rák lenne.
Kedden a rákellenes világnapon figyelemfelhívó rendezvényekkel és szűrőprogramokkal készülnek majd országszerte. A fő üzenet, hogy el kell oszlatni a rákkal kapcsolatos tévhiteket.
A híradó után most jönnek a sporthírek, aztán időjárás jelentés, utána kék fény, aztán párizsi helyszínelők. Az este ma 10 óra után 10 perccel kezdődik. Vendég lesz Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. Rögtön utána késő esti híradó, várom majd önöket. Viszontlátásra!